Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Virtesajai László.
És Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunkban ismertetjük Pietro Parolin bíboros előadását 1978 három pápájáról, Montini, Luciani és Wojtyla pápáról.
Április 28-án az észak-olaszországi Chioggia székesegyházában Pietro Parolin bíboros felszólalásával megnyitotta azt az előadás sorozatot, amelyet az apa-atya témájában rendeztek meg. Most ismertetjük az Osservatore Romano napilap cikkét.
Montini, a zsinat hajókormányosának atyasága. Parolin bíboros felszólalását boldog, most már csak nem szent, hatodik pár egy hosszú idézetével kezdte. Azt hiszem, hogy a pápa összes méltósága közül a leginkább irigylésre méltó atyasága. Úgy adódott, hogy elkísérhettem 12. Piuszt az ünnepélyes szertartásokon. Úgy vetette bele magát a tömegbe, mint a Betesda tó medencéjébe. Körbefogták, megtépték ruháját, és ő ragyogott. Új erőre kapott, de tengernyi a távolság a kettő között. Egy atyaság tanújának lenni, vagy személyesen apának lenni. Az atyaság olyan érzés, amely átjárja a lelket és a szívet, amely elkísér bennünket a nap minden órájában, ami nem csökkenhet, hanem csak gyarapodik, mert növekszik a gyermekek száma.
És ez az érzés a pápa lelkiismeretében mindig új, mindig friss, mindig születendőben van, mindig szabad és alkotó. Olyan érzés ez, mely nem fáraszt és nem fárad, ami megpihentet minden fáradtságból. Soha egyetlen pillanatra sem éreztem magam fáradtnak, mikor áldásra emeltem a kezemet. Nem, soha nem fáradok bele az áldásba vagy a megbocsátásba. Amikor Bombéba érkeztem, 20 kilométeres utat kellett megtennem, hogy eljussak a kongresszus székhelyére. Hatalmas, vége láthatatlan, sűrű, csöndes, mozdulatlan tömeg keretezte az utcát, lelki és szegény tömeg. Az a mohó, összepréselt, hiányosan öltözött tömeg, amely csak Indiában látható. Továbbra is áldást kellett osztanom. Egy papbarátom, aki a közelemben állt, azt hiszem, végül tartotta a karomat, mint Mózes szolgája. Pedig én nem érzem magamat magasabb rendűnek, hanem testvérnek, mindenkinél alacsonyabb rendűnek, mert mindenki terhét viselem.
Montini pápa barátjával, Jean Guiton francia filozófussal beszélgetett, és felidézte számára azokat a benyomásait és érzéseit, amelyek 1964. decemberében Indiából való visszatérésekor járták át. Parolin bíboros feltette a kérdést, az apa alakjának szenttel találkozók között miért kapott helyet 1978 a három pápa éve? Ezzel a hatodik pár idézettel válaszolt a kérdése, a három pápa éve három atya éve volt.
Olaszország az év első részében a terrorista támadások csúcspontját élte Aldo Moro elrablásával és meggyilkolásával, kísérete tagjainak lemészárlásával. Május 22-én abban az évben hagyták jóvá az abortusz törvényt, amely oly nagy fájdalmat okozott Montini pápának, akit már nagyon megviselt Moro meggyilkolása. Az év nemzetközi eseményei közül Parolin bíboros megemlítette a Camp Davidi találkozót, amelyen Anwar Sadat egyiptomi elnök és Menahem Begin izraeli miniszterelnök szeptember 17-én egyezményt írt alá, 12 napos titkos tárgyalásokat követően, reményt adva a békére.
1978. június 29-én 6. Pál a Szent Péter Bazilikában ünnepelte pápává koronázásának 15. évfordulóját. Szívében már egy ideje érlelődött a bizonyosság, hogy ez lesz az utolsó évforduló, és éppen ezért olyan homiliát készített, amely pápasága mérlegét mutatta, csak nem egyfajta búcsúbeszédet, emlékeztetve rá, hogy életének természetes folyása immár elérkezett alkonyához.
Parolin bíboros ekkor felidézte 6. Pál pápa halála előtt 10 évvel mondott szavait. 1968 jelentette a fiatalok nagy tiltakozásának kezdetét. Azokat az éveket a válság és a zsinat utáni zavarok jellemezték. Szavai azt tükrözték, hogy teljesen átadta magát Isten akaratának. Giovanni Battista Montini nagysága talán éppen ezekben a zaklatott években emelkedik ki. Az egyház egységén fáradozott, azért szenvedett, megerősítette azt a hitigazságot, amelyet egyesek el akartak vitatni. Nem engedett azok kérésének, akik végleges ítéleteket és inkvizíciós rendelkezéseket kívántak, amelyek minden valószínűséggel egyház szakadáshoz vezettek volna. 1968. december 7-én a lombardiai pápai szeminárium tagjaihoz intézett beszédében 6. Pál ezt mondta.
Sokan szenzációs gesztusokat várnak a pápától, energikus és határozott intézkedéseket. A pápa nem tartja kötelességének, hogy más vonalat kövessen, mint a Jézus Krisztusban való bizalom, aki számára sokkal fontosabb egyháza, mint bárki más számára. Ő lesz az, aki lecsendesíti a vihart. Hányszor ismételte a mester, confidete in Deum, creditis in Deum et in me credite. A pápa lesz az első, aki végrehajtja az Úrnak ezt a parancsolatát, és átadja magát szorongás vagy helytelen aggodalmak nélkül a Jézus egyházán nyújtott láthatatlan, de teljesen bizonyos segítséget titokzatos játékának. Nem meddő vagy tétlen várakozásról van szó, hanem imában való éber várakozásról.
Hatodik Pál pápa halála után, amelyre Castel Gandolfo magányában került sor, mint ahogy előzőleg ez csak 12. Pius esetében történt meg, akinek Montini hosszú időn át hűséges szolgája és munkatársa volt a vatikáni államtitkárságon, a bíborosi konklávé néhány óra leforgása alatt megválasztotta utódát, akinek az volt a sorsa, hogy meteorként hatoljon át a történelmen, de egy elfeledett meteorként.
Parolin bíborossal mindig nagy hatást gyakoroltak Vittoria Veneto főpásztora Luciani püspök, a későbbi első János Pál szavai, amelyekkel 1958. decemberében bemutatkozott a híveknek. Sok mindent elmondanak róla, és azt is felfedik előttünk, hogy mi egy keresztény nagy titka. Az, hogy alázatos, és szükségét érzi az Úr segítségének. Ezeket mondta. Amint kineveztek püspöknek, azt gondoltam, hogy az Úr velem is egy régi módszerét alkalmazza. Bizonyos dolgokat nem bronzra vagy márványra, hanem egyenesen a porba ír. Azért, hogyha az írás megmarad, nem kuszálódik össze, vagy a szél nem szólja szét. Akkor világossá válik, hogy az érdem egyedül csak isteni. Én vagyok a por. A kiváló püspöki méltóság és Vittoria Veneto egyházmegyéje olyan szép dolgok, hogy Isten rám méltóztatta írni őket. Ha valami kis jó származik majd ebből az írásból, akkor már mostantól kezdve világos, hogy minden az Úr kegyelmének és irgalmasságának érdeme lesz. Idézte Parolin bíboros Luciani püspök szavait, amelyeket mindenki számára értékes tanításnak nevezett.
Éppen néhány héttel 6. Pál halála előtt 1978-ban született meg az első lombik bébi, egy kislány. Kutatások és technológiák, amelyekkel szemben ma nem hallgathatjuk el félelmeinket, mert azt kockáztatjuk, hogy túlhaladunk azon a vonalon, ahonnan már nincs visszatérés, és az ember az életet manipulálva isteni jellemvonásokkal ruházza fel magát. Louis Brown az első lombik bébi története kapcsán, aki Észak-Angliában, Oldham kórházában született, Albino Luciani, akkori velencei pátriárka, a Távlatok a világban című folyóiratnak adott interjújában elmondta. Csak részben osztozik azoknak a lelkesedésében, akik üdvözlik a tudományos és technikai haladást. És feltette a kérdést, mi történt volna, ha a technika torszülöttekkel találta volna szemben magát? A tudós vajon nem egyfajta bűvész inas, aki hatalmas erőket enged szabadjára, de amelyeket később nem tud korlátok közé szorítani és megfékezni? Továbbá, a gyermekpiac kockázatával szemben a családok és a társadalom nem visszafejlődnének haladás helyett? Ezt az interjút soha nem tették közzé, mert időközben a bíboros pápa lett. Csak sok évvel később vált ismerté. Luciani pátriárka abban a szövegben egyébként a legszívélyesebb jókívánságait küldte a kislánynak, és tartózkodott attól, hogy elítélje szüleit.
humanizmusa, egyszerűsége, amelyel az új pápa bemutatkozott, kedves megjelenése, mindenki számára érthető prédikációja, az egész világon meghódították hívők és nem hívők millióit. Az elvárások, a remények, amelyeket ez a választás lángra lobbantott az 1978-as nyár fullasztó hőségében, augusztus 26-a volt, és az egyik bíboros később elmesélte, hogy feltörte a konklávé pecsétjeit, hogy az ablakon keresztül egy kis levegő jöjjön be. Ezek a remények hirtelen kialudtak. A római kúria, és általában véve az egész egyház, éppen hogy csak feldolgozta egy pápa halálának traumáját és utódainak megválasztását, amikor hirtelen itt a hír, hogy a pápát holtan találtak ágyában szeptember 29-én reggel.
Wojtyła pápa, Isten atlétája. És most felidézzük emlékezetünkben azokat a szomorú és komor napokat. Megrendült hívek hosszú sora rója le tiszteletét azelőtt a pápa előtt, aki magis ostensus quam datus, többet mutatott, mint adott. Azelőtt a mosolygó pápa előtt, aki éppen csak hogy kitekintett a világablakán új minőségében, mint az egyetemes egyház pásztora, és túl hamar elhagyott bennünket. A meglepetés, amit a Szentlélek emberek által készített nekünk, azok közé tartozott, amelyek nyomot hagynak a történelemben. Az első szláv pápa 2000 év történetében. Egy pápa, aki egy távoli országból érkezett, mint ahogy ő maga mondta olaszul néhány nyelvi pontatlansággal, amikor az első áldás alkalmával nem megszokott módon a hívekhez fordult. Egy 58 éves pápa, aki még fizikai ereje teljében van, rendszeres sportoló, aki szilárd és törhetetlen hitével friss levegőt hozott az egyházba, fontos szerepet játszva nem csak azért, hogy hallassa olyan sok keresztény testvérünk hangját, akik abban a korban csendre voltak kényszerítve a vasfüggönyön túli országokban, hanem azért is, hogy emlékeztessen bennünket. Ahhoz, hogy Európa lélegezhessen és valóban önmaga lehessen, szüksége van két tüdőre, nem csak egyre, nyugati tüdejére.
Pápasága idején a katolikus egyház történelmi korszakalkotó változások korát élte. 11 évvel később az első kelet-európai vasfüggönyön túli pápa megválasztása után összeomlott a berlini fal. A kétpólusú világ megosztott volt, az egymással szemben álló tömbök és a hidegháború világa teljesen megváltoztatta arculatát. A kommunista kolosszus összeroppant, katasztrofálisan összedőlt, vérontás, forradalmak, véres háborúk nélkül. Karol Wojtyła személyesen hozzájárult mindenhez, mindenek előtt szenvedésével. Ő, akit 1981. május 13-án a Fatimai Szűzanya megjelenésének évfordulóján a Szentpéter téren golyóért és majdnem megölte.
Wojtyła nem halt meg. Nem halt meg az imáknak köszönhetően, Isten anyjának köszönhetően, akinek ő, aki zsenge korában elveszítette édesanyját, Mária oltalma alá helyezte életét, mint pap, mint püspök, mint pápa. Grignion de Montfort egy mondatát választotta mottójául, Totus tuus, teljesen a tiéd vagyok, ó Mária. Az a merénylet, amely a pápát beillesztette a fatimai titkok közé, és a vértanúk hosszú, gyakran csendes rózsafüzérébe, amely a 20. századot átszelte. Azt hiszem, hogy a merénylet, írt a II. János Pál legutolsó Emlékezet és önazonosság című könyvében, mely néhány héttel halála előtt jelent meg, a 20. században elszabadult erőszakos ideológiák utolsó vonaglása volt. Az elnyomást gyakorolta, mind a fasizmus és a nácizmus, csak úgy, mint a kommunizmus. Az idős pápa élete végéig várt, hogy először mondja el ilyen kifejezetten, elgondolása szerint mi volt az életére törő merénylet eredete.
Azonban a misztikus pápa, miután lezárta a tömbök szembenállásának korát, egy új, kezdetben lelkesítő korszakot élt meg, ami azonban nem kevésbé volt nehéz és tragikus. Azonban a misztikus pápa, miután lezárta a tömbök szembenállásának korát, egy új, kezdetben lelkesítő korszakot élt meg, ami azonban nem kevésbé volt nehéz és tragikus. A kommunizmus összeomlott, de gyakran azokban az országokban, amelyek megszabadultak az elnyomó és szürke igától, nem született újjá a hit, hanem a fogyasztói szemlélet győzött, és egész társadalmi osztályok szegényedtek el. A szovjet birodalom vége nem hozta meg a stabilitás korát. Ehelyett egy új háború kezdődött, egy testvérgyilkos etnikai háború Európa szívében. A világ már egy pólusúvá vált, és második János Pál hangja, amelyet olyannyira hozsannáztak, amikor a kommunizmus elleni harcot hirdette, most azért hallatszott, hogy kérje, ne robbantsanak ki azonnal egy konfliktust Saddam Hussein diktátor Irak ellen, aki 1990 nyarán megszállta Kuvaitot. Azonban a háborút mégis kirobbantották. Aztán a 2000-es év és a jubileum közelettével a világ úgy tűnt, hogy a béke korszaka felé halad. De 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok elleni merényletek, amelyeket Bin Laden terroristái követtek el, az emberiséget ismét visszataszították a félelem mély szakadékába. És a pápa, akinek a kommunizmus legyőzését tulajdonították, a pápa, aki arra törekedett, hogy helyreállítsa a nemzetközi törvényességet, megerősítve az Egyesült Nemzetek szerepét, ismét a fronton találta magát, hogy küzdjön egy álságos, alattomos, nem pontosan azonosított ellenség a vallási fanatizmus ellen, a gyűlölet és a rettenetes erőszak ellen, amelyeket egy vallásos hit nevében gyakorolnak. Karol Wojtyla minden erejével arra törekedett, immár törékenyen és a betegségtől elemészve, hogy kizárja ennek az abszurd eszmének, ennek az abszurd indoklásnak a teológiai alapját. 2002-ben Assisibe összehívott egy újabb vallás közé összejövetelt, minden maradék erejével azt kiáltotta, hogy soha nem lehet és nem szabad megindokolni a gyűlöletet és az erőszakot, Isten nevét használva, sőt, káromulva. Ez a pápa, aki élvonalban állt a terrorizmus elleni fegyvertelen küzdelemben, nagy bátorsággal kiáltott nemet a háborúra, amikor 2003 első hónapjaiban egy angol-amerikai szövetség elhatározta, hogy háborút indít Saddam Hussein Irakja ellen. A világ még bizonytalanabbá vált, és a terrorista fenyegetés látszólag igazolt bármilyen háborút, az úgynevezett megelőző háborút is. Ma megállapíthatjuk, hogy az idős és beteg pápa kiáltása milyen profétai volt, folytatta előadásában Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár. Parolin bíboros végül megjegyezte, hogy a három nagy pápáról és egyben atyáról festett képe természetesen nem teljes. Mind a hárman arra tanítottak bennünket, hogy szeressük Istent és szeressük testvéreinket, mert nem őszinte az az Isten szeretet, amely nem torkolik a testvérek iránti szeretetbe, különös tekintettel a legkisebbekre és a leggyengébbekre, akiknek arcán felismerjük Urunk arcát. Arra tanítottak bennünket, hogy tekintsünk Istenre, és ne saját erőnkben bízzunk. Arra tanítottak bennünket, hogy soha ne lássunk ellenséget a másikban, mert a kereszténynek nincsenek ellenségei, vagy jobban fogalmazva, csak egy van, és ez az ördög. A férfiak és a nők, a többiek, mindenek előtt testvérek is, mint mi, elmerülnek a mindennapi élet ellentmondásaiban és nehézségeiben, hozzánk hasonlóan keresik az élet értelmét, jelentőségét, egy választ. A keresztény kegyelemből a hit bizonyosságában él, és soha nem mondhatja, hogy birtokolja azt, mert akkor azt kockáztatná, hogy a hitet ideológiává fokozza le. És ez a három nagy pápa tanúságot tett erről a tekintetről, erről az érzésről, annak tudatáról, hogy mindig úton vagyunk, hogy mindig szükség van újból találkozni az Úrral útunk során.
1978 Montini Luciani Wojtyla, a három pápa éve. Ismertettük Pietro Parolin bíboros előadását.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adáson véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúzunk Önöktől.
Vértes Ajai Lászlót
és Gedő Árnest hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.